Először is engedjék meg, hogy hadd kezdjem azzal, hogy mennyire mérhetetlen büszke vagyok Martinra, és nem csak a teljesítményért, nem csak az elért eredményért, hanem azért a kitartásért, szorgalomért és alázatért, ami jellemezte őt a 5 hónap közös munka során, és még egyszer gratuláljak neki az országos 4. helyezésért. Martin az Aranyos Tehetséggondozó Programnak a diákja, és az Aranyos Tehetséggondozó Program keretén belül rendszeresen programhétvégeket szervezünk, és a szeptemberi programhétvégénk alkalmával Lengyelországba látogattunk el. Ezt követően egy prezentáció formában feldolgozták az ott látottakat, és Martinnak a Lengyelország-Magyarország közös történelme címet találtam ki, és Kobzos István főigazgató látva ezt a prezentációt, nagyon tetszett neki, és erre 2 hónapra pont egy ilyen versenyt hirdetett meg az Oktatási Hivatal és a Belügyminisztérium. És ennek apropóján kérdezte meg főigazgató, hogy van-e kedvem részt venni ezen Martinnal.
Hiszen már van egy alap.
Így van.
Martin, hol születtél? Hol jártál iskolában? Miért jöttél az Rényibe?
Én 2007. november 13-án születtem Debrecenbe. Kállós Emlyénben a Kállai Miklós Általános Iskolába jártam. Nyilván én ott nőttem fel ismerős közegben. Hát azért érkeztem az Rényibe, mert osztályfőnök, illetve az ottani igazgatónő nyomására, hogy van egy, ugye nyilván ez a program, hogy világot tudok látni, illetve sok tapasztalatot tud nyújtani, nyilván az is, hogy a megye egyik legjobb gimnáziumában tudok már tanulmányaimat folytatni. Engem ez igazából meggyőzött.
És a történelem iránti érdeklődésed régre vezet vissza, vagy most alakult ki?
A történelem iránti érdeklődésem az egészen oda vezethető vissza, hogy édesapámmal rengeteget beszélgettünk történelmi témákról, nyilván mikor kisebb diák voltam, és voltak nyilvánvalóan nálunk is rendezvények, ugye március 15, október 23, október 6, és ugye mindig volt egy ilyen tematikus nap, hogy nyilván a nemzeti ünnep, illetve gyásznapok alkalmával az adott tananyag előreugrottunk ugye a nemzeti ünnepek témájához, és általában én tartottam egy ilyen rövidebb összefoglalót, meg nyilván részt vettem majd az emlékműsorok elkészítésében is.
Tehát akkor ez téged érdekel régről?
Így van.
Lengyel-magyar barátság történetéről, hogyha röviden kellene segítened a hallgatóknak feleleveníteni mondjuk a régi ismereteket, akkor mi lenne az, amit úgy kiemelnél?
Nyilván elsősorban, amit ki tudok emelni, az a két népnek a hasonló történelme végig. Megkezdeném ugye nyilván nálunk Szent István királya, hogy felveszi a kereszténységet ugye az első évezred végén, illetve a 11. századnak az elején, ahogy ez az egész királysági államforma nyilván feudális rendszer kialakul. Ez párhuzamba mondható a lengyel történelemmel, mert ugye ott első Mieszko, krakói fejedelem végül egyesíti a lengyel törzseket, és így alakul ki a mai ismert lengyel királyság. Mieszko fejedelem 966-ban vette fel a kereszténységet, aztán úgy ugrunk tovább nyilván a mindenki által remélem ismert mondához, ugye ez a korona legendája, amikor is hát II. Szilveszter pápa már a lengyel követeknek elkészítette a koronát, aztán az átadás előtt egy nappal ugye ő álmot látott, hogy jönni fog majd egy nép, amelyet még senki nem ismer, és szeretne megtérni, nyilván nekik adja a koronát. Hát így alakult az a monda szerint, hogy Szent István kapta ugye a koronát a lengyelek helyett, de viszont a lengyel követtel még hazaküldött egy nagyon értékes és tartalmas információt, hogy e két népnek barátnak kell lennie, míg a világ a világ, és amely nép elsőnek ezt a békét megszegi, a Szent Péter és Szent Pál apostol átkasútja majd. Vége, hogy haladunk a történelemben, általában baráti és szövetséges viszonyban álltunk, nyilván voltak itt is megakadások, például II. Boleszláv lengyel király. Mi által ugye István szövetségben át ugye a német-római császársággal voltak kisebb háborús konfliktusaink. Nyilván ezt 1018-ban majd lezárja a Bautzeni béke. Onnan is tudjuk, hogy a két nép már itt is barátságban volt, hogy 500 magyar egység kísérte a kievi fejedelem ellen induló hadjáratot, ugye 1018 után. Következő fontosabb állomásunk az ugye Szent László, illetve még az előző Dálmos fiak, hogy végig Lengyelországban menekültek. Magyar történelem során visszatérő elem az, hogy ha egy uralkodót vagy egy herceget Magyarországról elűznek, biztos, hogy Lengyelországban menekül. Ez az Álmos fiakon is végig köszönhető, nyilván ugye, hogy első András, első Béla visszatérnek, aztán később Béla megint visszamegy Lengyelországba, mert hát András az úgy gondolja, hogy nem adja neki végül a trón, mert megszületik ugye Salamon nevezetű fia, akit megkoronáz, aztán elmegy Lengyelországba, a lengyel segítséget trónra tör, utána a Béla fiak megint elmenekülnek, mert végül Salamon kerül hatalomra. Nagyon érdekes, ahogy végig, nyilván ott első Szent László Lengyelországban születik, visszatér, megalapozza a Magyar Királyságban a kereszténységet újra. Nagyon érdekes, hogy valamilyen oknál fogva, nem tudom, a Jóisten vagy bármi vezényletével a két nép mindig is barátságban volt. Utána később, mikor második Boleszlávot elűzik, és ugye Szent László befogadja, úgyis, hogy egy püspököt ölt meg, szóval a pápa kitagadta, ennek ellenére mégis befogadjuk. Későbbiekben ugye az Anjou dinasztia idején, ahogy polgárháború mind a két országban, trónharcok mind a két országban, mert Lengyelország ebben az időben nem egy egységes királyság volt, hanem szét volt darabolódva körülbelül 5-6 nagyobb ilyen fejedelemségre. Nagyon érdekes az, hogy nálunk is ugye a kis királyokkal Károly Róbertünk rengeteget háborúzott, ugyanez megtörtént, Loki Tekú László ugyanezt csinálta csak Lengyelországban. Utána végül amúgy nagyon érdekes, mert Károly Róbert elsőnek elveszi a cseh királynak a lányát, ugye luxemburgi Margitot, és ő sajnos ugye meghal 2-3 éven belül, aztán ne kelljen már olyan messzire menni, elmegyünk Lengyelországba, végül Loki Tekú Erzsébet lett az utolsó felesége, aki amúgy a negyedik volt. A házasságkötésüknél Loki Tekú Erzsébet 15, hát Károly Róbert egy kicsit 32 esztendős volt. Itt volt még egy nagyon nagy probléma, mert ugye Károly Róbertnek egy európai egységes szövetség volt tervben kialakítani. Ugye 1335 visegrádi király találkozott meg előzően is, már rengeteg találkozót szervezett a két uralkodónak, illetve követeinek, mert háborús viszony állt Lengyelország és Csehország között. Ugye a cseh király birtokolta valójában a lengyel királyi címet, és ezért is gyűlt össze végül a visegrádi király találkozóval, igazából az egésszel ellentétben, mert ugye elméletileg ugye ez a Bécset elkerülő kereskedelmi útvonal, nem sok szerep jutott neki. Valójában a visegrádi király találkozó az az volt, ugye, hogy első János cseh király, neki a fia, későbbi ugye IV. Károly német-római császár, illetve III. Kázmér, akit Nagy Kázmérként ismerhetnek a történelemben, illetve nyilván első Károly, illetve a német lovagrend követei összegyűltek, hogy rendezzék Kelet-Európa háborús viszonyait. Rendezték is nyilvánvalóan. Ami érdekes, hogy Erzsébet napra dátumozták az összes fontosabb oklevelet, ugye ez november 19-én van, pedig igazából a források szerint ugye már egészen minden szentek napjától üléseztek és beszélgettek. Végül meg tudtak egyezni nyilvánvalóan, hogy a cseh király lemondott a lengyel királyi címről. Mondjuk eléggé nagy hadisarcot kellett fizetni a lengyeleknek, mert 20 000 ezüstöt. Már abban az időben is nagy pénz volt. Károly Róbert ezt mind visegrádi fellegvárban végigkövette, hatalmas lakomák voltak, minden nap 180 hordó bor fagyott el, több mint 4000 kenyér, illetve minden egyes ló kapott 2 marik zabot abrakot naponta. Hatalmas pénzekbe került az egész konferencia, de végül a három ország, ugye, mint ahogy történelemben láthatjuk, majd később ennek alapján rakunk meg nyilván a visegrádi négyek együttműködése. Úgyhogy Károly Róbert én szerintem eléggé fontos uralkodó volt Magyarországon. Aztán később ugye a fia Nagy Lajos meg is örökli 1370-ben a lengyel trónt. Szóval ott egy personálunió alakul ki a két ország között, ugye, amely azt jelenti, hogy a két országot az uralkodó személy összeköti, de valójában külön országok is nem egyesülnek. Aztán végül, hogy a lengyel népnek elnyerje a szeretetét, édesanyját, aki lengyel, őt küldi vissza, mint társuralkodó Lengyelországba. Mert ugye Nagy Lajos királyunkról tudni kell, hogy ő nem bírt nyugton lenni, állandóan háborúzott valamelyik országban. Utána sajnos a personálunió megszakad, mert Nagy Lajos király kijelöli legkisebb lányát, Hedviget, ugye a kassai privilégium alapján, amelyben igazából annyi állt, hogy a lengyel nemesek elfogadják az Anjou-háznak a nőági örökösödését, egyetlen egy feltétel volt. Nagy Lajos eltörölt minden adót, de nem volt ez ilyen egyszerű, még azért bevezetett egy 2 garasos adót. A régi adókról annyit kell tudni, hogy már nagyon régóta nem szedik be, 50 éve már senki nem szedte be, csak ugye feltüntette a jogot, hogy hát nem is kell lesz majd beadni, így igazából átverte a lengyel nemességet. Igazából még ami fontos lenne, hogy sajnos megszakad a personálunió, mert Hedvig lányát ugye kijelöli, mint trónörökös. Aztán, hát maradjunk annyiba, hogy Magyarországon megkoronázzák Anjou Máriát. A lengyel nemesek meg 2 hónapon keresztül követelik, hogy küldjenek már valakit, nem érdekel, csak legyen lengyel királynő. Aztán végül hát elküldik ugye Hedviget, legkisebb lányát, akit később amúgy szenté avatnak a lengyelek. És nagyon érdekes, mert ő amúgy Litvániának is a védőszentje. Azért, mert ugye Hedvig házasságpolitikájának köszönhetően végül amúgy Litvánia és Lengyelország ugye egyesülnek. Krevói unió formájában a két ország personálunióba lép, mert amit évszázadok során nem sikerült megtenni, hogy a litván fejedelemséget keresztény hitre térítsék, azt egy házassággal Hedvig megtette.
A nők ereje.
Így van, így van.
Mennyit írunk most? 1300?
1399-ben hal meg Hedvig, előtte való 1370-ben lesz Nagy Lajos lengyel király, 82-ben ugye meghal, 1385-86 környékén járhatunk, amikor egyesül a két ország. Ugye a Jagelló dinasztia és az Anjou dinasztia házasságából. Végül amúgy az Anjou dinasztia kihal, mert Hedvignek nem születik értékelhető örököse. Egy lánya születik, de sajnos gyermekágyi lázban belehal a szülésbe 2 hónappal később.
Folytathatnánk a történelem órát. Nem tudom, tanár úrnak milyen érzés hallgatni. Egy fiatal embert, aki még tizedikes, tulajdonképpen mintha a katedrán állna.
Ismerem Martinnak a kitartását, és hát azt is tudom, hogy ő most reggelig tudna beszélni egyébként nekünk erről. Nagyon-nagyon büszke vagyok rá, öröm hallgatni. A verseny egyébként egy 3-fordulós verseny volt. 1273-an jelentkeztek az országból az első fordulóra, ami online forduló volt. Onnan 196 tanuló jutott a második fordulóba. Az is egy online forduló volt, és a 196 tanulóból végül 20 került be a kaposvári döntőbe, és a 20 bekerült tanuló közül már mindannyian már akkor tudtuk, hogy nyertek egy lengyelországi utat. Nagyon örülök, hogy Martinnak már, mikor elindultunk, a zsebébe volt egy lengyelországi út.
De már volt egyszer Lengyelországban, ugye már onnan indult ez az egész
van,
történet. Akkor mennyi időt töltöttetek Lengyelországban, és
nyilván
most ez majd milyen?
Mikor az első út történt, lesz. Akkor egy csütörtöki napi indulás után végül vasárnap érkeztünk haza.
És hol voltatok egészen pontosan?
Krakót, nyilván megnéztük a Vialicskeli sóbányát, ami ugye első Kingával kapcsolódik a lengyel történelemhez. Ez is érdekes amúgy ez a monda, hogy első Kingának az édesapja ugye negyedik Béla. Hát Kinga igazából arról volt szó egész életében, hogy egy nagy nyugat-európai uralkodóházhoz, hogy megy ugye szövetség gyanánt, aztán végül a lengyelekhez került, és az egész sóbányás történet onnan indul, hogy nyilván kérte a tatárjárás után ott 1341, hogy édesapja adjon neki egy sóbányát. Hát a máramarosi sóbányát oda ajándékozta, ő ledobta gyűrűjét a sóaknába, és Vialicskában szólt párjának, hogy kezdjenek el itt ásni. Mert ő érzi, hogy itt van só. Az első sótömbben ott volt a gyűrűje. Szóval, ha legyen. Nem lehet a sóbányához menni Lengyelországból, akkor a sóbánya megy Lengyelországba. Eléggé érdekes az egész monda is, nyilván meglátogattuk Vialicskát, Krakót és környékét, és elég jó megkerettes szerkezet, ugye majd későbbiekben vissza is térek, mint ahogy már a verseny nyereményében ez látható volt.
És ugyanide tértek vissza, vagy ez egy más célpont?
Nem tudjuk, az oktatási hivatal még pontosabb információkat nem közölt.
És azt sem, hogy mikor, meg mennyi ideig?
Még nem. Uh-huh. Azt tudjuk, hogy 2025 nyarán.
Mind a 20-an, akik ebben az országos versenyben részt vettetek.
Döntős versenyzőknek volt ez a jutalma, amit a lengyel kormány ajánlott fel.
Nézzük egy kicsit idézőjelben üzleti szempontból, ugye te középiskolás vagy feltehetően még tovább tanulni, és ugye itt már a pontoknál, a pontok szerzésében esetleg ennek jelentősége lehet. Gondoltál erre, vagy nem érdekel téged az ilyesmi különösebben?
Én úgy voltam vele, hogy nyilván ugye nekem egy tehetségem van a történelem, illetve szeretettem a történelem tanulása és megismerése felé. Én örömmel vettem ezt a lehetőséget, hogy elindulhatok ezen versenyen. Aztán végül, hogy országos negyedik lettem, ez egy hatalmas öröm számomra. Igazából nem érdekel túlzottan az, hogy én ezért mit kapok, mennyi pluszpontot, mik a jutalmak, én csak szeretem a történelmet, és úgy voltam vele, hogy ha már itt vagyunk, megmutatom a tudásomat. Úgyhogy nem igazán foglalkoztam azzal, hogy itt mit lehet nyerni, mikor. Számokkal se foglalkozok túlzottan.
Adódik a kérdés, hogy mit szeretnél kezdeni ezzel a tudásoddal?
Hát nyilván ezzel a tudásommal egy hatalmas nagy kincset szereztem, mert számomra nyilván a család és a barátság egy nagyon fontos eszmény. A két nép meg, amit a történelem során, amilyen szinten hasonlít a történelmünk, az lenyűgöző. Igazából én ezzel egy hatalmas nagy lendületet kaptam arra nyilván, hogy ha és amennyiben az oktatási hivatal jövőre is megrendi ezt a versenyt, akkor folytassam. És megpróbáljam az első helyet elhódítani. Nyilvánvalóan ez a cél, de...
És egy picit távolabbi jövőbe tekintünk.
Távolabbi jövőbe tekintünk, történelmi irányba is szeretnék tovább tanulni.
De ott sokféle lehetőséged van.
Amit leginkább gondoltam, az vagy egy történész szakot a Szegedi Tudományi Egyetemen, vagy esetleg egy politológiát. Esetleg még egy bölcsészkaron gondolkodom, ez a 3 esetőség.
Hadd egészítsem ki Martint, gyakorlatilag ez a verseny apropóját a lengyel-magyar barátság adta. És igazából, amikor ez a verseny zajlott rá, néhány nappal volt a lengyel-magyar barátságnak a napja. Ennek kapcsán ide látogatott hozzánk a lengyel államfő, ugye az Andrzej Duda, és a Sirok Tamás magyar államfő és a Andrzej Duda lengyel államfő közösen adták át az okleveleket egyébként a díjazott tanulóknak. Így Martinnak is készült róla egy profi fénykép is, ami megtartó a Zinyinek a Facebook oldalán. Szóval ez egy ilyen esemény volt, diplomáciai esemény, egybekötött verseny.
Itt még tudni kell erről a versenyről, hogy nem csak Magyarországon van megrendezve, hanem ez egy testvérverseny. Lengyelországban ugyanakkor, ugyanabban az időben ez meg van rendezve a magyar történelemből. A történelem ismétli önmagát, illetve a történelem az élet legnagyobb tanítómestere. Hogy ha ismerem a múltat, hiszek abban, hogy ismerhetem majd a jövőt.
De mik azok a képességek, amik segítettek neked abban, hogy ezt a versenyt jól végigcsináld? Mert végül is itt beszélgettünk arról, hogy nem sokan múlott, hogy az országos első, vagy akár második lehet, is lehettél volna.
A legfontosabb készség szerintem az, hogy beszélési készség. Nekem van egy eléggé erőteljes szónoklati képességem, és hajlandó vagyok bárkit bármiről bárhol meggyőzni. Nyilvánvalóan ez a kormányinfós feladatnál nagyon eléggé erőteljesen szerepet tudott játszani, ugyanis 10 témából kellett egy témát kisorsolt a zsűri, és arról kellett nyilván nekem nyilatkoznom. Ez eléggé erőteljesen szónoklati képesség, meg a másik a visegrádi király találkozó 4 szereplőjét kellett eljátszani. Ugye harmadik az még Lengyel király, első János cseh király, nyilván első Károly, azaz Károly Róbert magyar király, illetve a német lovagrend követe. A német lovagrend ugye ez a Baltikumban található német származású keresztény lovagrend, aki próbált a pogányok ellen küzdeni. Hát ugye itt ment el sajnos, ugyanis kiúztam a német lovagrendet, akiről nem sok forrásanyag maradt fent. Ha kihúzom bármely másik uralkodót, akkor szerintem a dobogó biztos, de lehetséges, hogy első helyet tudok szerezni. Nyilván emellett még olyan interaktív feladatok is voltak, hogy történelmi személyeket kellett kitalálnunk egyre több információ alapján. Ugye 5 darab megállapítás volt fenn a kivetítőn. Ahogy egyre több információ alapján találtuk ki, egyre kevesebb pontszámot kaptunk. Szerencsére a felkészültségemnek köszönhetően jó pontszámot tudtam elérni.
Magabiztosnak is önbizalommal teltnek tartod magad?
Igen. Nem izgulok, mert én úgy vagyok vele, hogy fél év kőkemény munkája volt benne, és ha már fél évig kőkeményen beletettem minden erőmet, akkor elfogadom, hogy negyedik lettem, és örülök, hogy részt vettem ezen a versenyen.